Hullan Zsuzsi könyvébe, amit Vígszínháziak beszél, Vígszínházon belül ez az, hogy fogunk mi össze, mint ittkárok. Hogy december 11-én lehessen Ványa bácsi itt a Vígben, ahhoz az kellett, hogy az Örkény Színház ide tudja adni Gálfi Lacit meg a Hámori Gabit. Nekik akkor macskajátékot kell játszani, mert abban ők ketten nincsenek. De ahhoz az Örkénynek el kellett kérni Molnár Piroskát a Nemzetitől, Jordán Tamás Szombathelyről és Csomós Marit a Radnótitól. De Csomós Marit a Radnóti csak akkor tudta odadni, ha megkapja Borbás Gabit a Centrál Színháztól, és ez csak egyetlen egy nap volt egy hónapban.
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a Revizor nézőit, hallgatóit! A mai kerekasztal beszélgetésünkre művészeti titkárokat hívtam. Hát, hogy kik is azok a művészeti titkárok, meg mit csinálnak, az remélhetőleg ki fog derülni a következő körülbelül egy órában, de először is engedjék meg, hogy bemutassam a vendégeinket. Itt van velünk Szinai Eszter, aki annak idején a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészeti titkára volt, jelenleg pedig függetleneket egyeztet, főleg a Jurányiban, hogyha jól tudom, meg filmekkel is foglalkozik. Velünk van Várnai Péter, aki nagyon-nagyon-nagyon sokáig a Víg Színháznak volt a művészeti titkára, jelenleg pedig a Játékszínben tölt be hasonló pozíciót. És itt van Mihály Csaba is, aki a Tatabányai Jászai Mari Színháznak nem csak művészeti titkára, hanem még egyéb funkciókat is betöltött, de erről majd fog szó esni. Megmondom őszintén, hogy ennek a beszélgetésnek az adta az apropóját, hogy bár én kritikusként 20 éve körülbelül színházzal foglalkozom, mélyen magamban néztem, elgondolkodtam, és rájöttem, hogy én egyáltalán nem tudom, hogy mit csinálnak a művészeti titkárok, úgyhogy lehet, hogy ez a beszélgetés rajtam kívül senkit se fog érdekelni, de azért bízom benne, hogy valamennyire igen. Kezdjük egy könnyű bemelegítő kérdéssel. Tegye fel a kezét, aki gyerekkorában művészeti titkár akart lenni.
Majdnem gyerekkor.
Majdnem, az mit jelent, Péter?
Kamasz.
Te tudtad, hogy mi az a művészeti titkár? Mit csinál az?
Pontosan nem, de a színháznak már akkor is a háttere izgatott, hogy vajon ami létrejön, az hogy jön létre. Nem tudom miért. Ki mit ügyködik a háttérben?
És úgy érezted, hogy neked ez az út, tehát nem a színpadon akarsz állni, hanem
Nem.
mögötte, mellette, fölötte, alatta. Oké. Ti akartatok művtitkárok lenni, vagy lettetek?
Magam részéről még rendezőasszisztens koromban azt tudtam mondani az akkor regnáló művészeti titkárnak, hogy nem tudom pontosan, mit csinálsz, de soha nem akarom ezt csinálni. Aztán az élet úgy hozta, hogy jött egy ember, aki azt mondta, hogy nem akarsz a művészeti titkárom lenni. Mondtam, mit csinál a művészeti titkár? Na gyere, majd én elmondom. És akkor ő elkezdett nekem beszélni, néven nevezhetem, ugye Tasnádi Csaba
Abszolút.
Nyíregyháza, és elküldött egyébként engem az ő ilyen atyai mesteréhez, Pető Bélához, aki egyébként hosszú éveken át volt a Vígszínháznak még a Várkonyi idejében
Bizony.
művészeti titkára, sőt főtitkára, és Béla bácsi leültetett, egy olyan másfél órát beszélt, kezemben nyomott 15 gépelt oldalt, máig őrzöm, melyben le van írva, hogy mi a dolga a művészeti titkárnak. Előkerestem a dossziét, nem kellett nagyon keresni, és átlapoztam, és nagyon mosolyogtam. Tehát most itt
Eszter, hol járunk most időben, csak úgy nagyjából?
2000 környékén.
Aha. Mond 22 évvel, 23 évvel később nagyon más dolgok kerülnének ebbe a dossziéba?
Ha nem is nagyon mások, de máshogy. Tehát
Mondasz
pont
példát?
ahhoz végig kéne az a baj, tényleg most így azért elolvastam, mielőtt leültünk beszélgetni, mert ezt annyira fontosnak tartottam elmondani, mert nekem a legnagyobb veszőparipám, hogy nincs utánképzés. És hogy ugye én kaptam egy bizonyos indítást, és hogy én hogy tenni, vagy hogy raknám össze a munkánkat, és akkor itt jön az, amiről már mi beszéltünk, hogy mennyire más a vidék, Mennyire más a kőszínház, mennyire más a független szféra, és mennyire más, hogy vannak ma a dolgok ahhoz képest, ahogy voltak, amikor én elkezdtem. De akár az egyeztetés területén, akár a színházi belső működések területén. És azért nehéz most ebből egyet példaként fölhozni, mert nem tudom, hogy mi az, ami még úgy van, mint volt.
Semmi, mert felfordult a világ. Leginkább
jó,
semmi.
Egyeztetünk egymással, tehát az a dolog, hogy ugye egyeztetéssel születnek a színházi műsorok, ez létezik, de ez az egyeztetés már régen nem azt jelenti, vagy nem úgy történik, ahogy történt mondjuk egy 10 éve, mert mondjuk azt hiszem, hogy 10 év óta már csak pörgősebb lett. Sokkal többfelé dolgoznak az emberek, én magam is egyébként, tehát ez is olyan furcsa, hogy ezt elképzelni nem tudtam, hogy képviselhet egy művészeti titkár több intézményt. Vagy mondjuk egy intézményt, meg egy filmet. És most itt állok, hogy nem tudom, beszélgetésünkkor, felkérésünkkor mondtam el, hogy én január 1-től az Átrium Színházat is egyeztetem.
Még
Tehát én
nem
most
mondtad,
egyszerre
de...
fogom a Jurányinak 27 előadását, plusz az Átrium Színházat, és ez is egy ilyen számomra 10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen dolog lett volna.
Na majd
Ja,
több,
bocs,
több.
csak hogy fölfordult a világ, tehát még mindig csak színházak egymás között. Készül egy-egy, na bája, hogy nevezzem ezt virágnyelven, multi nagy produkció, kiosztják a szerepeket, nagy ívbe leszarják az egyeztetést, és mindenki álljon hozzá vigyázba. Szabályokat, az addigi szabályokat fölrúgva, be nem tartva. De ez ugyanez sajnos igazán a filmekre is.
De nem tudják a szabályokat, Péter. Tehát
nem
itt
is
az a
akarják,
lényeg
erőszak. Nem is akarják tudni.
Visszatérünk erre, mert engem nagyon
Igen.
érdekelnek a prioritások meg a szabályok, de mondd Csabi, te lettél, vagy akartál lenni műfő?
Hát az, hogy ki honnan indult és hogy lett, hát az én színházi pályám a legjobb helyen kezdődött a színház büfében, és nekem a osztálytársam volt a általános és középiskolában is a legendás Szentgyörgyi színházigazgatónak, Nemes Leventinek a lánya. Úgyhogy igazából gimnazistaként mi az esteink nagy részét a Szentgyörgyi Színház büféjében töltöttük. Úgyhogy mondhatni, hogy a színház büfében szerettem meg a színházat, de igazából abban a periódusban volt az, amikor Bocsárdi meg Barabás Olga elkezdett Szentgyörgyön rendezni, és amikor nagyon izgalmas előadások jöttek létre, és akkor gondoltam, hogy színházzal szeretnénk foglalkozni én is. Az, hogy művészeti titkár szeretnék lenni, azt nyilván nem gondoltam, mert azt se tudtam, hogy ilyen létezik. De aztán elég hamar meghoztam ezt a döntést, mert azt gondolom, hogy viszonylag racionális ember vagyok, és amikor 98-ban elvégeztem a Színművészeti Egyetemet, és a 4 évig olyan színészi feladatokat kaptam, amikre azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy ezért akartam színész lenni. Azt gondoltam, hogy minél fiatalabban próbálok megváltani, annál jobbat teszek mind magamnak, mind az egész színházi szakmának. Úgyhogy ezért úgy döntöttem, hogy valami mással fogok foglalkozni. És akkor így jött ez, hogy akkor éppen akkor én is mondjam ki a nevét, hogy Konter László keresett maga mellé egy új művészeti titkárt. És hát ez egy ideális terep volt nekem akkor, ez 2002-ben volt, hogy akkor kipróbáljam magam ezen a területen. Igazából, ahogy a Pétert jobban érdekelte az, hogy mi történik a háttérben, engem eleinte jobban érdekelt az, hogy mi történik a színpadon, de már a főiskolán úgy gondoltam, hogy hát azért ez sokkal összetettebb játék, mint hogy egyesek a színpadon vannak, úgyhogy én a negyedéves koromban a dramaturgiai szakra is beiratkoztam, a dramaturg szakra. Csak ahogy Magyarországra költöztem, végül azt abba hagytam, az a Marosvásárhelyi Egyetemen lett volna. Szóval igazából minden érdekelt, ami a színház körül van, és most így utólag úgy látom, hogy ezzel az állással, vagy ezzel a pozícióval, ami a művészeti titkárságot jelenti, ez talán az a hely, ahol mindenben beláthatunk, tehát egy kicsit összefoglalja mindazt, ami történik a színházban. Úgyhogy igazából szerintem ez egy ideális teret annak az embernek, akit nagyon sok minden érdekel a színházban.
Eszter már elárulta a titkot, hogy egy 15 gépelt oldalas dosszié az ő kis vádemékuma, de Péter, Csabi, ti honnan, kitől, hogyan tanultátok ezt a szakmát, és hát itt Eszter egy nagyon fontos, ki nem mondott kérdésemmel válaszolt is, hogy nincs utánpótlás, vagy nincs képzés, ami egy kérdésemet volna. Szóval, hogy lehet ezt elsajátítani? Itt ez nyilván óhatatlanul valamelyes sztorizásba fog torkolni, de ez egyáltalán nem baj, mert szerintem abból tehát, hogy tanulságos tud lenni.
Hát én magam példájából ez úgy ragad az emberre, mint a kosz. Mert én egy marha nagy Varga betűvel kerültem színházhoz, tehát azt szerettem volna, és az hosszú évekig nem jött össze. De a legjobb iskolának tartom, hogy a MA Film, ugye most már az nem nagyon van, tehát Magyar Filmgyártó Vállalatban produkciós hivatal segít, magyarul lúti-futi lettem. És ott úgy valahogy, nem tudom, hogy figyeltem, rám ragadta a dolgok, meg az akkori pláne, az akkori filmes hát egyeztetés, meg hogy zajlik, abból nagyon sokat át lehet vinni a színházba. És így. Tehát tényleg nem, hogy utóképzés nincs, előképzés sincs. Meg talán nem tudom, ez olyan nagyképűnek hangzik, érzék kell hozzá.
Hát valamiféle érzék mindenképpen, és most Péter kapcsolja ki a mikrofonját, legyen, vagy a fülesét ne hallja. Én a 15 oldalam és Tasnádi Csaba mellett az ő löködésével tudtam elindulni, mert úgy indult Nyíregyháza, hogy színház új épület átadás, nagy monstre bemutató, Szent Iváné Jálon, vendégművész Kútvölgyi Erzsébet Vígszínház. Én meg így ültem Tasnádi Csabával szemben, mondtam, szuper, és a művésznő hogy fog ide kerülni? Mondta vonattal, jó, vicceltünk, de mondom, hát hogy a Vígszínházból? Hát fog, itt a Várnai Péter telefonszáma, hívjad fel, aztán beszéld meg vele. Aha, és tehát azon túl, hogy fogalmam nem volt, hogy ki a Várnai Péter, mert addig én voltam asszisztens vidéken, és felemeltem a telefont, és egy kedves férfi hang azt mondta, hogy ő a Várnai, és mit is akarok, és akkor így elmakogtam neki, hogy hát én most kezdek, és ilyen semmi magabiztosság, és nagyon nagy szerencsém volt egyébként, mert meg kell mondjam, hogy én ma egy ilyen telefonra valószínűleg harapnék.
És téged nem harapott meg a Péter?
És valamitől akkor a Péter engem nem harapott meg, valószínűleg így megérezte bennem, hogy most engem nem lehet megharapni, mert elsírom magam, vagy nem tudom, miközben nem vagyok egy ilyen, de hát annyira tudtam, hogy fogalmam nincs, hogy mit fogok csinálni, és lehet, hogy ezt érezte meg, és nagyon-nagyon sokat segített abba, hogy kommunikáljak egyáltalán, amikor vadidegen titkárokat fölhívok, és persze utána el lettem zavarva az ősztitkári értekezletre, hogy személyesen találkozzak azokkal, akikkel telefonozok. Tudom, mi az az ősztitkári értekezlet, amit mi tudunk, de senki más, aki hallgat minket, havonta...
Na, mert hogy régen, bocsánat, régen még olyan se volt.
Azt nem tudom, mióta van. Amióta én csinálom, azóta létező.
Azóta 22 óta biztos van, vagyis 20 óta, 2000 óta, bocsánat, 2002 óta.
Hogy
előtte mi volt?
Előtte csak telefon, és azért volt érdekes, ez pont a Vígszínházban zajlott az első, szegény Balog Erzsi, Madách Színház, a Muskát Laci, akkor még Radnóti Színház, meg én hárman találtuk ki, hogy üljünk már össze, legalább megismerjük egymás arcát is. Tehát az volt egy nagy találkozó, hogy jé, ehhez a hanghoz, amit ismertünk, milyen ábrázat is társult. És ez egyre csak bővült, 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 mert ugye először még erre elég volt a Vígszínház tanácsterme, voltunk kb. 16-an. Hát most meg már ugye tudjuk, hogy mekkora monstra értekezletek vannak.
Mekkorák? Hányan vagytok egyáltalán? Ez még élőben megy, vagy online megy, vagy hogy megy?
Élőben, abszolút élőben, havonta, hát természetesen a pandémia alatt volt, hogy nem tudom, nem is volt online, nem is csináltunk.
Nem, online nem volt.
Tehát tulajdonképpen azért a munkánkat el lehet végezni telefonon, de a személyes találkozás az azon túl, hogy lássuk egymás arcát, és egy-egy új arc, vagy névhez arcot is tudjunk kapcsolni, azért az volt már, volt olyan, hogy 3-4 színházi titkár ült együtt, hogy egy problémát megoldjon. Mert akkor tud az egyik segíteni a másiknak, ha neki segít egy harmadik, aki csak akkor tud, ha a negyedik, és egyszerűen összeültünk, és megpróbáltuk kimatekozni, hogy mindenkinek jó legyen. Nekem még filmbe is volt, bocsánat, nekem még filmbe is volt ilyen, hogy 4 színházi titkárral ültem, fülemen a másodasszisztenssel, és próbáltuk a gyártási tervet leegyeztetni, és az volt a vége, hogy a Katona József Színház művészeti titkára azt mondta, hogy nem látok más megoldást, akkor én azt az előadást onnan kiveszem.
Meg azért is
De
jó,
ez úgy kellett.
hogy vannak ezek a titkári értekezletek, mert ugye ennek van egy időpontja, és ez az időpont, mint határidő, nagyon sokakra inspiratívan tud hatni. Tehát, de tudom, hogy X napon van ez az értekezlet, megpróbálom a műsortervemet addig a napig elkészíteni, és hogyha legalább a jelenlévőknek a fele már rendelkezik valamiféle 90-80%-os műsorral, akkor onnan már könnyebb tovább lépni. Hogyha nem lenne ez az értekezlet ezen az kötött időponton, akkor egy kicsit szétesne a történet, hogy ki épp milyen tempóban, mikor, hogyan készül el. Úgyhogy igazából ez ilyen praktikus szempontból is nagyon jó, hogy ilyen kötöttséget ad.
A Hullan Zsuzsi könyvébe, amit Vígszínháziak beszél, Vígszínházon belül, ez az, és velem is beszélgetett, csak pont ehhez kapcsolódik, hogy fogunk mi össze, mi titkárok. Ez még Vígszínházi régi időkből, hogy december 11-én lehessen Ványa bácsi itt a Vígben, ahhoz az kellett, hogy az Örkény Színház ide tudja adni Gálfi Lacit meg a Hámori Gabit. Nekik akkor macskajátékot kell játszani, mert abban ők ketten nincsenek. De ahhoz az Örkénynek el kellett kérni Molnár Piroskát a Nemzetitől, Jordán Tamás Szombathelyről és Csomós Marit a Radnótitól. De Csomós Marit a Radnóti csak akkor tudta odaadni, ha megkapja Borbás Gabit a Centrál Színháztól, és ez csak egyetlen egy nap volt egy hónapban. Na, hát ennyit az a segítségről.
De ez mennyire extrém eset, amit most elmondtál, ez a Ványa bácsi is, vagy ez tök
Nem,
átlag?
nem extrém, nem
Mindennapos.
extrém.
Mindennapos.
De
Most már
például...
mindennapos, akkor még ez extrém volt, mert egy nagy társulatról beszélünk, és 4 vendégművész, na mindegy. De hát ezek a szép feladatok.
Most én pont így ezen mosolyogtam, ahogy a Csabi mondta, hogy neki az ősztitkárira kell elkészülnie egy 95-98%-os műsorral ahhoz, hogy, és én itt ülök, mint független egyeztető, aki lépni nem tud addig, amíg az ősztitkárin, vagy annak tájékán a Csabi féle színházak, tehát van egy ilyen, akinek társulata van, kevesebb művésze, vendégművésze van, és tud készíteni egy ilyen 90%-os tervet, én addig egy vonalat nem tudok húzni, amíg onnan nem jönnek be az infók. Viszont mondjuk például egy ösztitkári után 3 intézménnyel való beszélgetésből van olyan előadásom, amiről kiderül, hogy 1 vagy 2 nap tudom összesen lejátszani. Mert már az onnan bejött infók alapján nem maradt több nap, hiába 31 van belőle.
Az itt az én pályafutásom alatt is előfordult nehezen egyeztethető produkció, mert én amikor Tatabányára kerültem, ugye ott nem volt akkor még társulat. Tehát igazából társulat, hogyha most jól mondom, akkor 14-ben jött létre, és én a 2008 óta vagyok a Tatabányán. Tehát igazából úgy kellett nekem összerakni addig a műsorokat, hogy minden színész vendég volt. Persze volt, aki nagyon kötődött hozzánk, tehát hogy elsőbségem volt vele kapcsolatban, de és ilyenkor történik meg az, hogyha például egy ilyen egyeztetés folyamán én azt látom, hogy nekem 6 napra összejön egy előadás, de abból a 6 napból nem szombat és nem péntek és nem vasárnapi napok esik, amikor nekünk a bérletes napjaink vannak, akkor én a többi nappal hiába van nekem 15 napom, Lényegében nem nagyon tudok mit kezdeni, ha csak nem kérek sűrű elnézést a nézőtől, hogy a szombati bérletével kedden kell jönnie, de ezt csak végszükség esetén szoktuk megtenni, tehát igazából megpróbáljuk a napján tartani az előadásokat. Tehát van olyan, hogy például valaki nálam elsőbséget élvez, hogyha még nem is készülök el a műsorral, tudom mondani X kollégának, hogy figyelj, már most tudom, hogyha nem lesz valamilyen vészhelyzet, az egész évadban nem fog játszani hétfőket szerdai napokon, mivel hogy nincs olyan előadásban, ami a kamaraszínházban van, csak nagy színpadiban, ott meg ezeken a napokon nem nagyon játszunk bérletes előadást, vagy ilyen előadást. Tehát, hogy néha egy ilyen független, vagy budapesti színháznak, hogyha összejön három, vagy nem tudom mennyi nap, akkor azzal lehet, hogy az ő élete meg van oldva, az én életem pedig naptári napokhoz és a hét adott napjához is kötött.
Igen, mert ugye vidéken ilyen napra kötött bérletek vannak, vagy vásárolt bérletet, de most hallgatlak, és mondom, oké, és nekem van olyan befogadóhelyem, aki ad 3 napot a hónapba, és én azt tudom neki mondani, mondjuk egy ösztikkeri után, nem tudom játszani, ha nem adsz másik 2-t legalább, mert én már látom, hogy azon a 3 napon biztos nem ér rá az egyik szereplő. Mert ugye nekem egy darab tagom nincs, tehát ugye nálam mindenki szabadúszó, vagy valahol másutt társulati tag, úgyhogy nekem nincs ilyen szerencsém, hogy van 3 napom és, lehet, hogy nincs 3 napom, vagy van 3 napom, nincs termem, vagy tovább megyek, van 3 napom, van termem, de nincs technikusom.
Hát igen, ez már egy, lehet, hogy egy, pláne egy másik beszélgetés
abszolút persze
tárgya lenne, de igen, ez tök fontos. Figyeljetek, kulisszatitok, hogy néz ki egy ilyen ösztitkári, tehát nem árultátok el, hogy meg kicsit olyanok vagytok nekem, mint a szabadkőművesek, tehát hogy hányan ültök egy asztalnál, meg hogy zajlik ez az egész praktikusan, de tényleg tudom nektek, ez a könyökötökön jön ki, de engem most már egyre inkább érdekel. Tehát, hogy...
Hát...
Na, szóval hogy működik ez
Figyelj,
a dolog?
Általában, illetve nem általában, minden hónapban másik színház vállalja be, hogy ezt megtartja. Megérkezés, kabát lerakás, kaja. Terülj, terülj, asztalkám, mert ugye délután 3 órakor szokott lenni, hogy a 2-ig tartó próba után a pestiek tudjanak, a vidékiek meg ne hajnalra kelljen felutazzanak. Mondjuk vidékről nehezebb, tehát, hogy vidéki kollégák ritkábban jönnek. Csabi mondjuk azért Tatabányáról könnyebben, mert nem Tatabányán él.
Igen.
De mondjuk Zalaegerszeg, Szombathely onnan azért, bár mondjuk Szombathelyről is a Rita most szokott jönni,
igen,
változó, tehát vidékről nehezebb azért elszabadulni.
Jó, de mi van, hogyha nem jön el Zalaegerszeg, akkor velük közlitek, hogy akkor játszotok és kész? Vagy
telefon.
Ah,
Nem,
oké,
nem,
jó.
Nem, természetesen. Mint ahogy a vírus helyzetben is csináltunk havi műsort, és akkor is telefonon, ezért ezt mondom, le lehet ezt telefonon elvileg. És na, és akkor picit már, hogy otthon vagyunk, ittunk egy kávét, örültünk egymásnak, és nem igazából nem egy nagy asztal köré szoktunk ülni, hanem mindenki megkeresi azt a kollégát, akivel az első köröket meg kell futnia ahhoz, hogy tovább tudjon lépni. Tehát nekem is van például Víg Színház, Pintér Béla Társulat, Örkény Színház, ők 3 olyan pont a függés előadásaimhoz, hogyha ők függés narratívás előadásokhoz, hogyha az ő közös színészeinket lekérdeztem, akkor már nagyon szépen bezárul a kör ahhoz, hogy már úgy tudjak oda menni a negyedik emberhez, hogy figyelj, már látom, hogy nekem csak ez az 5 napom van, nézzük azt az 5 napodat. És mindenki így kettesével megbeszélgeti, aztán egyszer csak elhangzik, hogy gyere már ide egy pillanatra, mert én csak akkor tudok segíteni, amit már így az előbb emlegettünk, és akkor már 3-an állunk, ülünk egy téma fölött, de azért általában nem a nagy közös, mert nem mindenkinek van mindenkivel dolga.
Igen, tehát inkább egy ilyen nagy jövésmenésként kell elképzelni, mint hogyha ilyen állandó frakcióülések lennének változó szereplőkkel. És amit felolvasott a Péter, az egy nagyon izgalmas láncolat, egyeztetési láncolat, és ugye abban elhangoznak hát hihetetlen színész óriások nevei, de azt kell tudni, hogy a művészeti titkárnak lényegében a színész óriás nagysága mellett ugyanaz az egyeztetési figyelem van a végzős főiskolásokra is. Tehát, hogy például most a legutóbbi ilyen négyes leülés, amikor le kellett ülnünk egy asztalhoz, a Tália művészeti titkár, a Győri művészeti titkár, én meg a Karinti titkára, ott épp egy negyedéves főiskolás lánynak az életét próbáltuk megoldani, hogy mindenhol ott tudjon lenni, tehát az is egy ilyen csúcsértekezletté nőtte ki magát, holott még jövőre sem fogja elvégezni a főiskolát. Tehát, hogy igazából amikor egy előadást nem tudunk kitűzni, azért, mert nem ér rá valaki, akkor abban a pillanatban szinte mindegy, hogy a Kossuth Díjas művész miatt nem tudom megkitűzni azt a produkciót, vagy pedig egy epizód szereplő miatt nem tudom kitűzni. Tehát ugyanúgy szakmai kihívás mind a kettőt meg.
Jó, de olyan nincsen, vagy nem volt a praxisotokban, hogy a Kossuth Díjas művész az, tehát hogy mondjam, ő felé hajlik a kezetek jobban, és hogyha a főiskolás nem megy, hát akkor így járt. Péter, neked nem volt ilyen?
Nincs, itt nem lehet előnyöket élvezni. Maximum, hogyha már minden kötél szakad, akkor mindig a legkisebb szereplő ihatja meg a levét, mert akkor azt mondja egy igazgató, hogy hát akkor őt kettőzzük. Tehát mondjuk ennyi prioritás, tehát igen, tehát nem a főszereplőt, de hogyha már csak tényleg azon múlik a kitűzhetőség, hogy a tálcán egy fácán szereplő nincs meg, akkor ő kettőződik, hármazódik, cserélődik, de ez már csak egy végső megoldás, tehát azért ez...
Igen, nekünk azért arra kell törekedni, hogy a leütött szereposztás játssza az előadást. Tehát értelemszerűen, hogyha már a harmadik hónap jön el, és az harmadik hónapban kell azt mondani, hogy nem tudom kitűzni, na de miért nem tudod kitűzni? És akkor én imádom ezt a kérdést, miért nem tudod kitűzni? És akkor azt érzem, hogy most kéne elmagyaráznom, hogy hogyan áll össze egy műsor, az egyeztetés, de hát ez létezhetetlen, és akkor általában mi? Azért nem, mert amikor Béla ráír, akkor Jóska nem. Na de hát Jóska 8 mondatot mondom. Igen, de nekem ebben a pillanatban Bélát és Jóskát egy időben egy helyre kéne varázsolnom. Jó, akkor Jóskával beszélek. És akkor Jóskával beszélünk, és Jóskának megmondjuk, hogy vagy elintézi, ezt szeretem még, hogy majd ő elintézi, vagy le lesz kettőzve, és akkor Jóska sem tudja elintézni, mert Jóska sem tud egyszerre egy időben két helyen lenni, és akkor jön be ez, hogy jó, Jóska, akkor amikor nem érsz rá, akkor Kis Pista fogja játszani, mert Béla mellé kell valaki. Így. De olyan érdekes, hogy nem tudom, mióta beszélünk, mert nem nézek órát, de semmi másra nem beszélgettünk, mint művészeti titkárok, csak az egyeztetésről.
És ez csak egy szeletke.
Ez még csak egy szeletke.
Mert igen, én tudom, hogy csak egy szeletet, de közben meg, hogyha engem megkérdeznek, és ez is nagyon érdekes, mert mint független, tulajdonképpen nem is csinálok mást.
És most kimondtad a lényeget, Eszter, azért beszélünk ilyen hosszasan erről, mert lényegében a művészeti titkár munkaköréhez tartozó azon feladatról beszélünk, amelyeket mindegyik művészeti titkár ellátja.
Igen.
Tehát ezt mindenki csinálja, és azon, na és akkor itt lépünk ezen túl, hogy melyik színházban még mit jelent az, hogy te vagy a művészeti titkár. Tehát például Tatabányán én intézem az előadásoknak a jogosításait is, tehát a jogdíjak, jogdíjszerződéseket,
magát a szerződést is?
Amikor nem ügynökséggel van a szerződés, tehát hogy nem az van, hogy...
Képviselő van, hanem személy van.
Hanem személy van, akkor én írom a szerződést.
Mm-hmm. Akkor három dolgot már tudunk, tehát hogy mint műftitkár, tehát akkor egyeztet, játszik, jogosít, és még mit csinálsz?
Hát hogyha most egy ilyen nagyobb kitekintést akarok adni erre a munkára, tehát annak, aki ezt nem érti, akkor először is van egy évadterv. Tehát amikor leül az ember egy teljesen üres éves naptárral, amiben először is szépen felírja, hogy itt van húsvét, itt van karácsony, itt van május 1, tehát ezeket az ünnepeket szépen bevési. Hogyha szerencséje van, akkor még azt is tudja, hogy mikor van őszi szünet, tavaszi szünet, téli szünet, nem tudom, ezeket mind felírja egy naptáron. Majd akkor természetesen egyeztet az igazgatójával, aki elmondja, hogy ebben az évadban ennyi bemutató van, hát az egyiket itt kéne, ott kéne, amott kéne, ő rendezi, amaz rendezi, ekkor ér rá, akkor nem ér rá, és akkor először megpróbálod az egész évet összehozni, hogyha itt van az első bemutató, ahhoz képest hol van a második bemutató, tök jó, ezt a rendezőt is szeretnénk, azt is, de mind a kettő abban a periódusban ér rá, akkor az egyiket rábeszélni, hogyha itt akar rendezni, akkor a másik rendezését próbálja meg elmozdítani. Tehát először csinálsz egy ilyen éves tervet, akkor utána jön az, amiről beszélünk, ez a havi műsor értekezlet, akkor azt is te csinálod. A mi színházunkban én csinálom a heti munkarendi értekezleteket. Szerintem a vidéki színházak, vagy lehet, hogy a színházak többségében is a művészeti titkár tartja a munkarendi értekezleteket. Ez ugye azt jelenti, hogy hetente egyszer van egy értekezlet a színházban, ahol ott van az összes tárvezető. Tehát a fővilágosító, hangmester, a jelmeztárvezető, kelléktárvezető, és akkor konkrétan az értekezlet arról szól, hogy jövő héten melyik teremben, hánytól hányig mi történik. Tehát ez a heti terv, és akkor van a napi próbatábla. Egy művészeti titkárnak talán a napi próbatáblával van a legkevesebb dolga, annyi esetleg, hogy ránéz, mert ugye ezt az asszisztensek írják, hogy épp mi a másnapi próba.
De színháza válogatja. De színháza
Na.
válogatja.
Na mesélj, Péter, mondd el, légy szíves, hogy a Vígben mi voltál te, én meg téged meg úgy, vagy onnan ismerlek, hogy egyszer csak azt mondták, amikor elkezdtem kritikákat írni, hogyha én jegyet akarok kérni a Vígszínházba, hát akkor a Várnait kell fölhívnom. És akkor fogalmam sem volt, hogy ki az a Várnai, és fölhívtam, és aztán lett, ami lett. Például, igen, szóval, hogy te, ott mi volt, és aztán majd mondd el, hogy ez képest most
hát
mi van.
Minden ugyan, tehát azok, amit a Csabi mondott, kivéve hál' Istennek a jogi dolgok, az a gazdasági igazgatóság csinálta. Plusz a napi jegyek, a sajtójegyek, ilyen jegyek, olyan jegyek, amolyan jegyek. És akkor az egésznek a tetejébe, tehát ha ez még nem lenne elég, akkor mi a jó szó? Legyen az ember kedves nővér, mert szerezzél annak orvost, amannak gyógyszert, ő nem tud bejönni. Ilyenek jutottak eszembe, hogy jubileumi előadáshoz torta rendelés, és nem is akármilyen, az legyen jó pofa.
Csána.
Világcsokor, minden, tehát ami még úgy napközben adódik.
Kihagytátok a premier jegyek osztogatását.
Jaj, na jó, hát az borzalom, az rémálom az elmúcában.
Mert mindenkinek van egy speciális kívánsága és elvárása.
Nem, hát eleve van egy egyre növekvő protokollista, most a régmúltról beszélek, ahol ha mindenki visszajelentkezne, már nem férnének be a nézőtérre, akkor a szereplők jegyigényei. Szóval a lényeg, hogy én ezt egy rajzolt, régről megörökölt rajzolt térképen csináltam öt nappal a bemutató előtt, 3 éjszakán ment rá, mert ez csak úgy lehet, hogy egy telefon meg ne szólaljon, tehát szó szerint benn maradtam előadás vége utántól éjjel 1-ig, 2-ig, 3 egymás követő nap. És ez az egész, a premier előtt egy órával majdnem összedől, mert akkor jönnek, hogy ja, csak kettőt kértem, de csak egyen jövök, ja, mi hárman vagyok, szóval borzalmas.
Eszter, ehhez képest azt gondolom, hogy a te életed függetlenekkel, se pénz, se paripa, se posztó, hát
ja.
Nyár és vidámság, és
igen.
Ugye, te nem csinál semmi ilyet.
Igen. Figyelj, egyébként azt kell mondjam, tekintettel arra, hogy akár Nyíregyházán, akár utána az új színházban ezeket én megjártam, tehát megvoltak ezek a dolgaim, tudom, miről beszélünk, sokkal egyszerűbb egy dologra koncentrálni. Mi szerint én megkapom a szereposztást, az asszisztenst hozzá, mert közben a művészeti titkárnak az is a dolga, hogy a művészeti ügykezelést beossza, vagy legalábbis nekem Nyíregyházán volt dolgom, sőt, tán az új színházba is, a művészeti ügykezelés az abszolút a művészeti titkár alá tartozott, ki melyik darabot, van kívánság, nincs kívánság, lehet-e kívánság, ki kivel szeret dolgozni, és az ő munkájuknak a koordinálása is a művészeti titkár feladata volt.
Ez így van.
Én ezt most így mind egybe megkapom. Sőt, tovább megyek, kapok egy szereposztást, meg hogy mikor lesz a bemutató. Azt oldjam meg. Az, hogy ez mondjuk pont a próba kezdés napján történik, és 2,5 hét múlva bemutató van, ez már senkit nem érdekel, mondjuk. Nem, az ennyire durva nem szokott lenni. De valóban sokkal egyszerűbb az élet, mert semmi más nem csinálok, mint de mondjuk 27 féle előadást nem létező tagokkal.
Azoknak a kedvéért, akik tényleg nem tudják, hogy a színész egyeztetés az hogyan működik, hát itt lennének szabályok, vannak is. Tehát igazából az a színész, aki valahol társulati tag, ott az anyaszínháznak elsőbsége van. A további előadások sorrendje pedig a bemutatók, vagy pedig a szerep elvállalásának sorrendjében történik. És ez egy nagyon precíz sorrend, amit mi mindannyian tudunk, és mindig tudjuk, hogy hogyan vannak az elsőbségek, de természetesen ettől időnként kérésre eltérünk, mert látjuk, hogy a másik színház nem tudná megoldani a problémáját. De ezzel a sorrendiséggel olyannyira tisztába kell lenni, hogy én néha meglepődve tapasztalom azt, amikor bizonyos színházak úgy szerződtetnek vendégszínészt, hogy a szerződésében nincs benne az, hogy melyik darab élvez elsőbséget. Tehát mi Tatabányán úgy szerződünk a színészekkel, hogy amikor ő elvállal egy szerepet, abban a szerződésben benne van, hogy ő a X színházban Y szerep, másik színházban Z szerep, aláírja. Tehát onnantól kezdve az elsőbség ez alapján történik. Nyilvánvalóan, amikor egy új színész jön hozzánk, akkor nem csak bemondás alapján vannak ezek az elsőbségek, hanem egy jó művészeti titkár ezt körbe is járja, hogy esetleg nem felejtette el valamit a színész. Előfordul, hogy mondjuk 6 hónapja nem játszott egy szerepet, valamiért azt gondolja, hogy talán levették, nem is fogják, de az a darab mégiscsak életre kell. Tehát az itt egy művészeti titkár körbe járja, és hogyha nagyon-nagyon jó helyzetben van egy művészeti titkár, akkor talán el tudja azt érni, tévedés ne essék, szerepet nem oszt a művészeti titkár. De azt talán el tudja érni, hogy a színházában olyan szereposztással jöjjön létre egy előadás, amit előre láthatóan soha nem lehet kitűzni, vagy pedig nagyon nehezen lehet kitűzni. Tehát amikor megkap egy szereposztást, és látja abban a különböző neveket, és mondjuk már az egyik szereplőről tudja, hogy eddig is 27 előadása volt havonta, tehát hogyha én ide még bejövök a képbe havi 3-mal, akkor már lesz neki 30, és akkor még nem beszéltem a szereposztás további részéről. Tehát jó esetben a rendező is meggyőzhető, az igazgató is meggyőzhető arról, hogy a darabnak az előadás utóélete szempontjából valahol lehet, hogy áldozatot kell hozni ebből a szempontból, hogy valamelyik helyen valami könnyebben egyeztethető színész legyen.
Ehhez a Vígszínház még egy egész speciális hely, mert ugye az még hagyja, hogy egyeztetés, de az állami Vígszínházból, a Pesti Színházból és a Házi Színpadból, tehát egy este 3 helyen játszani. Úgyhogy ott azért a boldog békeidőkben az igazgatótól az ember megkapta titokba a szereposztást, és a kisebb szerepeknél tehetett javaslatot, hogy cseréljünk, mert nagyobb az házon belüli egyeztetési patent, mert hogyha csak ugyanaz, tehát 3 darab csak egyszerre tud futni, és semmi mással nem egyezik, akkor egy betegség fölborítja esetleg az egészet. Tehát ott még ez is van, hogy a régmúltról beszéljek csak, hogy tehát nem elég a külső egyeztetés, házon belül is össze ne ütközzünk saját magunkkal.
Igen, ez Nyíregyházán is úgy volt, hogy megvoltak a főbb szereplők, és akkor leültünk egy-két-há este, és megnéztük, hogy ha a főbb szereplők ezek, akik és párhuzamosan a 3 helyszínen próbálunk, akkor hogy lehet a szerepeknek megfelelően a többi kisebb szerepet úgy osztani, hogy mindenki boldog legyen, és senkinek ne kelljen egyszerre 2 helyen lenni.
Nem akarok senkiben fájó sebeket feltépni, de mondhatok név nélkül is történetet, bár az senkit se érdekel. De mi van akkor, hogyha hibázik a művészeti titkár? Van olyan? Mi történik akkor? Mi a legrosszabb?
Figyelj, nekem a legfrissebb élményem 2 héttel ezelőtt. Egyszer csak egy vasárnap, vagy szombat, várjál, szombat este kapok a szkénéből az ottani művészeti titkártól egy SMS-t, hogy kicsit necces volt, de mindenki megvan, az előadás elkezdődött. Visszaírtam, te ezt nekem akartad küldeni. Válasz, igen, mert a színészek negyedikét tudtak. Ez volt december 3-a szombat. Felemelem a telefon, mondom, mi van? Hát, hogy a színészek, és egyébként a Jurányi műsorában is, az a bizonyos bányavíz előadás, bizony, de én kiküldtem a havi műsorba december 4-ére, miközben mindenkivel december 3-at egyeztettem le, de ezt a színész nem tudta, ő a december 4-et kapta a kezébe. Úgyhogy az történt, hogy szerencsémre az asszisztens az egyik színészünknek a felesége, és ő a kikérőből írta a saját naptárukba. Tehát volt egy asszisztensünk, és volt egy színészünk. Az egyik másik színészünk játszik a Szkénibe más előadásba, ő ott ránézett a műsorra, szerintem ő azt hitte, hogy ő írta magának rosszul. Ja, ez nem negyedike, harmadika, tehát már kettő színészünk volt az ötből. És akkor, amikor 17:30-17:30 körül nem volt ott a másik három színész, akkor elindultak a telefonok, és rohadt mázlista vagyok, mert semmelyikük nem volt vidéken mást nézni, nem volt olyan helyen, ahol nem érték el, és 7 órakor patentba elkezdődött az előadás, és semmi más nem történt, mint a gépen a hármas helyett a négyes gombot nyomtam meg azon a kis papírra, amin a műsort kiküldtem.
Szép.
Ezt mondta az én főnököm, hogy csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Mondtam, köszönöm szépen. Oké, kíváncsi lettem volna, hogyha ez az előadás elmarad, akkor is ezzel a mondattal úszom-e meg a dolgot. De tényleg rohadt szerencsém volt, és meg is mondta, megírta, azonnal írtam nekik e-mailt, SMS-t, hogy elnézést és bocsánat, és tényleg soha nem fordult ilyen elő velem. És természetesen a következő előadás után vendégeim bármire is, csak nekik köszönhetem, hogy ugrásra készen eldobva, nem tudom, én leveses tálat, kanalat, bármit, de én küldtem már ki műsort úgy is, hogy egy színésznek Makón és Sopronba egyszerre kellett volna lennie. Ő neki a férje hívott föl, hogy figyelj, minden, oké, de nem annyira ügyes. Akkor gyorsan, hát ugye a műsort azért egy jó bő másfél hónappal előbb adjuk ki, tehát azért még korrekciós lehetőség van. És akkor gyorsan az egyik helyen műsorváltozást csináltam. De mondom, ez volt a legélesebb, ez a hajszálon múlott, hogy volt.
Na, ettől nekem cifrább esetem volt, mert ez aznap derült ki, előadás kezdés előtt. Még a régi revizort játszottuk, amit a Valló Péter rendezett, és amiben a Revicki Gábor volt az Oszip. És akkor ő kórházba került, a Jordán Tamás lett fölkérve, hogy átveszi az Oszip szerepét, akit ugye egyeztetni kellett a Nemzeti Színházzal, és a Szűcs Juci kolléganőnk, az ő személytitkárnője csinálta az ő saját egyeztetését. Végigmentünk a dátumokon, és volt egy nagyon távoli, és azt mondtuk, hogy erre majd visszatérünk, addig a revi úgyis meggyógyul, passz. Na, én mentem a Budapesti Kamaraszínházba Vári Éva miatt megnézni a Kolombot, 6:45-kor el is jutottam a bejáratig, majd jön egy telefon, hogy baj van, nincs Oszip. Visszarongyoltam rekordidő alatt a Vígszínházba, és a következő derült ki. Elfelejtettük megbeszélni, ő nem vezetett naptárt. 6 óra után bejött a Vígszínházba, ezzel megkevert mindenkit, mert mindenki elkönyvelte, hogy ott van. Majd egyszer közölte, hogy de neki el kell menni, mert előadása van, tehát elhúzott a színházból észrevételül 6:45-kor. Mi ott álltunk Oszip nélkül. És a végén hosszú-hosszú vargabetűkkel odáig jutottunk, de közben a közönség már jött befele, tehát nem lehetett mit csinálni, hogy Wiesmeyer Erik ügyelő, ő lett az Oszip, néma lett a szerep, és helyette mindent elmondtak, ő megreagált. Hát de én akkor 4 infarktus ment a levesbe körülbelül.
Figyeljetek, mi az, ami a ti munkátokra, munkavégzésetekre hat. Mondok példákat. Járvány, válság, rezsicsökkentés, csökkentés, kormányváltás.
Egyik se.
Jaj, de jó.
Nem, nagyon-nagyon jó nekünk. Igazából semmiben nem befolyásolta a munkánkat. Az elmúlt 3 évet ugyanúgy csináltuk, mint az előző 3-at. Mondtam is egy tűzfő közel álló ismerősömnek, hogy intézze már el, hogy nekünk, mint a bányászoknak, vagy nem tudom kiknek, hogy ez az elmúlt 3 év majd így nyugdíj szempontból, meg mindenfajta szempontból valami szorzót kapjon, mert hogy szóval amennyi tervet készítettünk,
És dobtuk a kukába.
Majd dobtuk ki, majd szerveztünk beugró próbát, a bemutató után X idővel újra kezdeni szinte, mert hogy hónapokig nem ment az előadás. Szóval aki ezt a 3 évet művészeti titkárként végigcsinálta, az azt gondolom, hogy bátran nézhet a következő kihívások elé, de remélem, hogy nem lesz több kihívás, hanem
nekem van
ilyen
olyan
unalmasan
bemutató,
fogjuk csinálni.
Bocsánat, nekem van olyan bemutató, amit 5-ször kellett átegyeztessek. 5-ször. A vírus, és aztán az egyéb mindenek miatt.
Azon gondolkodtam, miközben most beszéltetek erről, hogy, és én abszolút a veszélyességi pótlékot, vagy nyugdíjemelés, vagy bármit erre a 3 évre boldogan megadnám nektek, hogyha tehetném, de hogy tulajdonképpen ugye ezek az újabb és újabb válsághelyzetek, amik a színházat sújtják, nekem az a mániám, vagy egy ilyen gondolatom, hogy a színháznak magának, mint működésnek muszáj lenne egy picit alkalmazkodnia ehhez, de nem tudom, hogy például egy olyan munkakörben, mint a műftitkáré, lehet-e bármin változtatni, tehát lehet-e B-terveket, C-terveket már eleve készíteni, eleve csinálni, számítván arra, hogy hát bármikor jöhet egy újabb bármi.
Nekem, és most hát amikor bejött bármi. A pandémia, mi akkor azt csináltuk, hogy volt legalább 3 féle terv a számítógépemen a Jurányiba, az én előadásaimra, hogy melyikhez lehet nyúlni, de ez inkább azt jelenti, hogy volt egy teljes műsor, azt aztán átdumáltuk, hogy mely előadásokat kapkodjuk ki, hogyha csak X napot lehet játszani, vagy ha X széket ki kell venni. Tehát nem egyeztettem le 3 variációját a műsornak, mert ahhoz nem tud, tehát nem tudunk egymás mellett úgy létezni, hogy mindenkinek 3-4 féle műsora legyen.
Yeah.
Hanem egy olyan optimális műsort lehet csinálni, amiben aztán te meg az intézményed a meglévő előadásokkal tud variálni, anélkül, hogy a többieket ez érinteni.
Péter, mondd téged, ez az elmúlt időszak, ez megviselt, vagy te már a Vígbe mindent láttál, ami csak látható egy műftitkár számára?
Egyrészt a Vígbe én nagyjából mindent megéltem, ami megélhető lehet. Másrészt ugye a játékszínben én már nem, hogy másodhelyen, hogy ilyen háttérben üdögélek, tehát ott a Kékesi Miki varázsol, mert az tényleg egy varázslat. Társulat nélkül színház, körülbelül 80 vagy 90 színész, az egy varázsmutatvány, hogy egyáltalán hogy lesz havonta műsor. Hát a pandémia meg úgy viselt meg mindannyiunkat, hogy ott is ez volt, hogyha mert ugye csak 299 néző fér be. Ha már csak félig lehet, már az is ráfizetés, és magánszínházról beszélünk, tehát akkor inkább nem játszunk. Hát a harmadház az szóba se jöhetett. Úgyhogy teljes leállás kontra teljes üzem. Most is teljes üzemmel dübörgünk, még bírjuk a gázszámlát. Tehát most úgy csinálunk, mintha minden rendben lenne.
Uh-huh.
És a nézők meg ömlenek befele, hál' Istennek.
És most hogy befolyja? Ti látjátok-e már, hogy az, hogy itt vidéki színházak bezárnak hónapokra, némely pesti színházak csökkentett játszás, stb., hogy most ti már azon agyaltok, hogy mondjuk nem tudom én, június-júliusban hogy fogtok játszani?
Hát erre annyit tudok mondani, hogy nekem van egy olyan darabom, ami a Lóvasúton lett bemutatva tavaly nyáron, amit hívtak most június vége, július eleje Alsóörs egy fesztiválra, és nem tudom elvinni július közepe előtt, mert miskolci és szombathelyi színészekre azt mondják az ottani kollégák, hogy továbbjátszás van, tehát attól, hogy le kell álljanak, attól biztonsággal július közepe után tudják nekünk garantálni, hogy a tagjaikat oda tudják adni. Tehát ennyire képben vagyok, hogy nagyon jó most nekem más színészek miatt, hogy nem játszanak január-február, oda tűzöm ki az előadást, ahova, tehát egy színésszel kevesebb a probléma, de már nem tudok, amikor azt hinné az ember, hogy jó, június közepén befejezi az évadot, mindenki onnantól augusztus közepéig viheted, ha utazni akarsz a színésszel, és nem, július közepe az, amire azt merik mondani, hogy addigra biztos kifutnak.
Én nagyon remélem, hogy nálunk mondjuk esetleg 2 héttel lesz hosszabb az évad, mert ez egy ilyen elég szép elképzelés, hogyha télen nem játszunk, akkor hogyan megy bele a nyárba a kőszínháznak a hivatalos játszási rendje. De ez egy matematikai egyenlőség. Mert az, hogy a néző július 3-án jön ebbe, pláne egy vidéki színházba, ahol nagyon sok embernek van a környéken kiskertje, szőlője, nem tudom milyen, meg már elindulnak a szabadságolások, a nem tudom micsoda.
És
Tehát, hogy
kinyitnak a sörözők.
igen, meg a nyári mozik, meg a nyári színházak, tehát
Meg vannak
igazán
színházak, ahol nincs klíma, mondjuk, és
meg
esetleg
vannak
40
színházak, ahol
fok van
klíma
kint,
sincs
van inkább.
konkrétan, és mondjuk, hogyha klimatizálod, akkor ugyanannyi, mint hogyha télen
Így van.
fűtötted volna. Tehát, hogy én nagyon remélem, hogy azzal, hogy mi január-februárban a Kamaraszínházban játszani tudunk, a nagy színpadon lesz elmaradásunk, de hogy tudunk koncentrálni a nagy színpadra, és hogy jó, hogyha csak reményeim szerint max 2 héttel tolódik ki az évad, de ugye ez akkor, hogyha semmi váratlan esemény nem történik addig. Mert ugye most márciusban mindent úgy fogunk elkezdeni a nagy színpadon, hogy nem kitűzöm az előadást, hanem előtte 2 nap felújító próba, mivel hogy december óta nem mennek. Ugye van egy új bemutatónk, amit bemutattunk december 17, játsszuk most még egyszer, és utána márciusban elővenni úgy egy zenés, táncos, élőzenekaros bábszínházi elemekkel, fekete színházi elemekkel, meg nem tudom, mivel teletűzdelt nagyon precíz produkciót, mondjam ki a címét, Jó gyerekek képeskönyve. Szóval ezt nem lehet egy próbával, vagy egy lejáró próbával újra nézők elé vinni, tehát újból lesz minimum 3 próba, és ezt minden egyes előadással meg kell tenni, miközben készül ugye az újabb bemutató. Tehát, hogy egy kicsit nehezített terep lesz a március.
Mi meg eleve le se állunk, mert ugye július elejéig játszunk bent, de közben már június elejétől augusztus 20-áig folyamatosan tájelőadás vidék, szabadtér. Tehát olyan, mintha meg se állnánk.
Közeledünk a végkifejlethez. Eszter, nagyon szeretném, hogyha picit mesélnél arról, hogy mi a különbség a színház és a film között, illetve konkrétan a te eseted érdekel engem, hogy
Az ég és föld az jó?
aha, az elég szemléletes. Azt nem
Hogy kell?
kérdezem, hogy miért kezdtél el filmeket egyeztetni, mert szerintem erre úgy vannak tippjeink, de azért mondd
Nem, érdekes módon nem anyagi oka volt, ha erre
el.
gondolsz, hanem az történt, hogy eljöttem Nyíregyházáról, magánéleti okokból, aztán az úgy alakult, hogy nem, és akkor itt üldögéltem, hogy valamit kéne csinálni. És akkor egyszer csak valaki ajánlotta, hogy keresnek az Aranyélet 2-be színész egyeztetőt. És hát mint művészeti titkár én már csináltam valami ilyesmit. Mondom, szuper. Elmentem, beszélgettem, mondták, hogy jó, hát akkor tessék. Mondom, Jó, valóban, le tudok egyeztetni színészeket, de én se tudtam, hogy mi a különbség. Tehát, hogy az egyeztetés részét értettem. És akkor találkoztam egy csodálatos másodasszisztenssel, aki nagyon sokat segített, mert elmondta, hogy mi az, hogy gyártási terv, mit kell benne olvasni, hogy kell a Galgóc Edinának hívják, úgyse fogja látni, de hát, ha valaki látja, aki hallja és továbbadja neki, világbajnok, a legjobb másodasszisztens, akivel valaha összesodort az élet, és mindenkitől elnézést a többiektől. Mert egyik sem kevésbé kedves a szívemnek, de őtőle tényleg nagyon sokat tanultam. És akkor van az, hogy én a színházi agyammal kezdtem filmet egyeztetni. És
És
azt
ezt milyen
mondták,
jól tetted?
és akkor várjál, mert a filmes oldal meg azt mondta, hogy ezt dobjam el. Mert a filmegyeztetés nem arról szól, ez arról szól, hogy Kovács Bélának ekkor itt és itt kell lenni, és old meg. Mondtam, nem így működik. És én a kollégáktól azt kaptam vissza, hogy azért szeretik, hogy, vagy szerették, hogyha én filmet egyeztetek, mert én valóban egyeztetek.
Igen, tehát hogyha ez volt az első filmes munkája az Eszternek, hát akkor nagyon jó belépő volt, mert hogy két társulati tagunk is forgatott ebben a szériában, és hát az egyik legproblémamentesebb, legzökkenőmentesebb egyeztetési folyamat volt az Aranyélettel.
Köszönöm.
Igen, hozzátartozik az, hogy a mi életünket most azért eléggé megnehezítette az elmúlt, hát nem tudom, Eszter, te talán jobban tudod, de talán az elmúlt 8 évben indult be ennyire
Szerintem
rohamtempóban, a
ennyire
napi
nincs
sorozat,
nyolc.
még 8 sincs talán, tehát
Még
hogy minden
nyolc sincs.
tévécsatornának több napi sorozata van, saját gyártású napi sorozata, emellett pedig szerencsére örüljünk neki, elég szép számban készülnek a magyar filmek is. Tehát egy olyan óriási igény van a színészek foglalkoztatására a filmesek részéről is, hogy sokszor az egyeztetési munkáknak a nagy részét kiteszi a filmekkel való egyeztetés. És nagy részt azért is teszi ki, mert hogyha ott azon az oldalon nem olyan ember áll, mint az Eszter, aki dolgozott színházban, hanem teljesen a filmes világból jön, nem nagyon érti, van, aki nem érti, hogy mi az, hogy főpróba hét, mi az, hogy ugyan este 7-től van a színésznek előadása, de mivel zenés előadása van, ezért 17.30-tól hangbeállása van, meg nem tudom mit, tehát, hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha olyan emberek egyeztetnék a filmeket, akik rálátással vannak a színházak működésére is, de most már olyan számban vannak ezek a napi sorozatok meg filmek, hogy felmerül annak a kérdés, hogy meddig fog az működni, hogy teljes átfedés van a színészek között. Tehát, hogy ugyanazok játszanak napi sorozatokban, mint akik különben a
Le se
színházak.
jönnek a
De minden,
színpadról.
igen, minden este.
Én akkor szoktam röhögni, amikor ezek a filmek egymással ütköznek. Mert ugyanarról a 30 színészről beszélünk nagyjából.
Nem, nem,
és
nem.
Ők egymással ütköznek, forgatás a forgatással, és akkor a színház még hol van?
Most már több színész érint, mint 30.
Na jó, akkor 50.
Lehet, hogy igen, hogy akik egyeztettél, azok közül érintett 35, mert egy nagyon-nagyon széles kört ölel fel. A fiatalokra például hihetetlenül nagy igény van. Tehát van olyan, aki például nálunk játszik egy vendégszínész, és a nálunk lévő próbaperiódus alatt több filmforgatása volt az éppen menő sorozat forgatásokon kívül, külföldi produkció, magyar produkció, ja igen, mert bejönnek, hogy a képen az itthon gyártott külföldi produkciók is, amik ugyan nagy szeretettel használnak magyar színészeket. Szóval, hogy a színházak egymás közötti egyeztetésén túl, igen, ott vannak ezek a filmes produkciók. Természetesen, hogyha egy színházból több embert hívnak el ilyen filmszerepekre, akkor nyilván azt jelenti, hogy jó társulata van annak az adott színháznak, de hát nyilván, mint alkotó műhely szeretnénk továbbra is működni, mindent megtenni, hogy mindenki mindenhol el tudjon vállalni mindent, de vannak néha határok, ugyanez, hogy egy időben ugyanaz az egy ember nem lehet két helyen, és ez egy nagyon szomorú realitás.
Egy mondata, hadd térjek vissza erre, hogy mi a különbség. Szerintem a legnagyobb különbség a film és a színházi egyeztetés között úgy, hogy én majdnem végig párhuzamosan csináltam. Tehát nagyon kevés idő volt, amikor csak filmet, és azóta, mióta filmet csinálok, nem volt olyan, hogy csak színház. Tehát, hogy valahogy ez így párhuzamosan. Az, hogy a film tulajdonképpen csak kér. Optimális esetben, tehát én megpróbáltam úgy egyeztetni, hogy én, mint film, kérek a színháztól. A színház a színházzal, meg nekem az agyamba van egy ilyen adok-veszek. Még akkor is, ha éppen abban az aktuális színházban mondjuk, akitől én kérek, én nem adok senkit, de lehet, hogy holnap után igen. Tehát valamitől azt érzem, hogy a színház-színház között van egy kölcsönösség, míg a film és a színház között semmi kölcsönösség nincsen, a film ki van úgymond szolgáltatva a színháznak, csak sajnos befeszül attól, hogy ki van szolgáltatva, és ettől én azt gondolom, hogy nem jó formában kommunikál, tehát nem, És én ezt próbáltam, és mondom, én megkaptam, hogy ez nem jó, nem lehet színházi aggyal csinálni, de azért valahogy így elevickéltem az elmúlt 5-6-8 évben, és mindegyik film leforgott azokkal a színészekkel. Sőt, volt olyan, hogy már le akartak színészt cserélni a filmbe. Egy egynapos szerepről volt szó, egyébként az Aranyéletbe, tehát ráadásul az első melomba. És akkor mondtam, hogy pillanat, fölhívtam a színháznak a művészeti titkárát, megkérdeztem, hogy máshogy elkérhetjük-e, mint ahogy eredetileg el akartuk. Tehát nem egy délelőtti és egy esti próbáról, hanem mondjuk a délelőtti próba végéről és az esti próba elejéről. Megbeszéltem a másodasszisztenssel, hogyha jelenet sorrendet cserél, és nem az elsőben meg az utolsóban van a két jelenet, hanem középre tudjuk-e, tehát azt én nem látok bele, ugye, mert ott technika, világítás, nem tudom melyik oldal, de hogy lehet-e? Lehet, és ezzel a szereplőt sikerült úgymond megmenteni arra az egy napra, ami azért volt nagyon szerencsés, mert az Aranyélet 3-ba utána vagy 8 napot forgatott, mert a szerep továbbment, és én ez nagyon büszke voltam rá, mert ugye ez abszolút a pályakezdő filmes egyeztetés, de ez valószínűleg, ha nem színházból jövök, akkor ezt nem tudtam volna megpróbálni kisakkozni, és én mindig erre törekedtem. Nem teszek föl például a színházaknak olyan kérdést, amiről azt gondolom, hogy szakmaiatlan. Megmondom a filmesnek, hogy én ezt nem kérdezem meg. Nem kérdezem meg, hogy a főpróba hét közepén egy napra elkérhetjük-e a színészt. Nem kérdés, nem. Tehát, hogy valószínűleg ez az, amire a Csabi azt mondja, hogy jó lenne, hogyha ilyenek egyeztetnék a filmet, akik tudják, hogy...
Hát
De
ez
nagyon
az
jól
egy.
estek a szavait, Csabi, köszönöm szépen!
Meg tudod, az egyik másik filmes egyeztetőt is nagyon szeretem. És amikor elmondtam neki, hogy szeretem, Eszter után téged szeretlek a legjobban, mondta, hogy hát igen, Esztertől tanultam.
Jó, most már kifényeztünk eléggé, nagyon
Jó. Ezeket
szépen,
majd
köszönöm!
kivágja,
Nem
Tamás.
vágjuk ki,
Érzi, hogy mi.
ezek a legjobb
De
részek.
nem, de Tamás, hát van olyan, amikor fölhív téged egy filmtől egy egyeztető, bemond valamelyik színésznek 8 napot, te ebből 6-ot meg tudsz oldani, és amikor mondod, hogy a másik kettővel problémád van, akkor a következő mondat az, hogy jó, hát akkor nem ő fogja játszani. És akkor ilyenkor konkrétan azt érzem, hogy meg tudok tébolyolni. Mondom, azért 6 napot meg tudok oldani így rögtön. Kettőről kérek, hogy módosítsuk valahova máshol. És te rögtön azt mondod, hogy nem. Tehát akkor nem ő fogja játszani a szerepet. Mondom, ez zsarolás. De természetesen a művészeti titkár akar segíteni a színészének. Tehát a színész akkor érzi jól magát ott, ahol van, hogyha tök jól el tudja látni azokat a feladatokat, amit kap a színházában, de időnként tud mást is csinálni. Egyrészt szakmai kihívás is, máshol, más stábbal, más emberekkel dolgozni, másrészt anyagilag sem utolsó szempont, hogy máshol is tud keresni, tehát
És
az
a
ember
színháznak is
megpróbálja
fontos,
segíteni.
abszolút, persze.
mert az én színészem játszik ott, és akkor engem, az én nimbuszomat öregbíti, hogy a
Igen.
Tatabányai Színház, József Attila Színház, bármelyik
Konkrétan,
színház
igen, igen,
művésze.
igen, igen.
Hát igen, az eredeti kérdés az lett volna, hogy ha én művészeti titkár akarok lenni, akkor mit csináljak, de most már egyáltalán nem akarok művészeti titkár lenni, tehát hogyha esetleg lettek volna ilyen vágyaim, de amúgy meg tényleg játszunk el a gondolattal. Tehát, hogy ma, itt és most Magyarországon, mi ennek a módja? Odaülök a Csabi mellé, a Jászaiba, az irodába?
Például.
De tényleg, most komolyan, tehát hogy lehet ezt
Hát
összeszedni?
nézd, általában én szerintem nem jut senkinek eszébe, hogy ő művészeti titkár akar lenni, hanem előáll egy helyzet, és elkezdenek művészeti titkárt keresni. A variáció az ott dolgozók közül, én például rendezőasszisztens voltam, amikor dolgoztam két produkcióba a Tasnádi Csabával, és ő a habitusomból, meg az együttmunkából gondolta azt, amikor Nyíregyházán az akkori művészeti titkár nyugdíjba ment, hogy szerinte én alkalmas lennék. Én annyira nem tudtam, én akkor éppen az Iglódi Istvánnak voltam az asszisztense, és akkor megkérdeztem tőle, hogy szerinte nekem való. Mert nem láttam komplexen át. És mondta, hogy na, végre megfelelő ember lenne, de nem tudom, mit kell csinálni. Majd azt megtanulom. És akkor ráadásul a bemutatóra ilyen személyek jöttek le az Iglódi miatt, hogy Béres Ilona, Mór Marian, tehát ez a csapat jött le megnézni Fehérvárra a bemutatót, és akkor én odaálltam eléjük, mert én a régi Nemzeti Színházban voltam 6 évig, és hát ismertük egymást, hogy akkor most tessenek nekem szíves megmondani, hogyha most én itten asszisztensnek jó voltam, akkor jó leszek én művészeti titkárnak. És akkor az, hogy ők ismertek, meg a személyiségemet, meg ők azért képbe voltak már az éves tapasztalataikkal, hogy egy művészeti titkárnak milyennek is kéne lenni, meg azt mondták, hogy vágjak bele, mert szerintük van bennem potenciál. És tényleg nagyon sok segítséggel, meg hát igen, ahogy a Péter mondta, hogy így ragad az emberre. És ma vannak fiatalok, akik így belecsöppennek, hogy figyelj, csináld, légy szíves, mert és nem is tudják szerintem, hogy mit csinál komplexen a művészeti titkár. Én ugye csak azt a részét tapasztalom velük, hogy egyeztetnek. De arról se tudják, hogy hogy kell. De van, aki nagyon nyitott, és én például volt már több fiatal, akivel hosszan beszélgettem egy-egy ilyen egyeztetős telefonba, hogy figyelj, itt ez az e-mail, azért hívtalak, mert ebbe az e-mailbe ez és ez a pont nem tök egyértelmű, segítsd a kollégákat, mert csak két szó, amit hogyha ide beszúrsz, meg oda beszúrsz, akkor a túloldalon már a másiknak ennyit, pontosan tudja, hogy hogy érted, nem kell visszakérdezni, ne felejtsd le a szereposztást, tehát amikor mondjuk persze nekem is az kell, hogy időm legyen rá, meg érezzem a másikon, hogy van befogadás, de közben nincs, tehát mondom, nincs, én valahogy képezném ezt.
Ja, igen, a legfontosabb tulajdonsága egy jó művészeti titkárnak szerintem az kell, hogy legyen, hogy ezt a pillangó effektust, vagy ezt a dominó elvet, ezt átlássa. Tehát például, hogyha nekem van egy 100%-i kész műsorom, és hogyha valaki föltenni a kérdést, hogy de nem lehet, hogy itt legyen ez, meg ott legyen az. És tehát rögtön kell látnom, hogyha valamit elmozdítok, akkor az mit eredményez? Tehát például az eredményezheti az, hogy kétszer annyit kell díszletet építeni, mert hogy fölöslegesen bontatom le, építetem fel. Hogyha egy másik kockát mozdítok el a helyéről, akkor meg kiderül, hogy mondjuk valamelyik bérletháznak olyan rosszul jönnek ki a bérletei, hogy mondjuk nincs 2 hónapig, majd utána 1 hónapban 2 egymás követő héten ők jönnek. Tehát, hogy át kell látni az összefüggéseket, meg a láncolatokat, hogy minden egyes döntés, minden egyes olyan elmozdított előadás, vagy kiadott színész, mit eredményez a nagy összességben. Egy ilyen totális rálátás kell legyen, és szerintem totálisan rálátni a rendszerre, tehát művészeti titkár az tud lenni, aki már előtte a színházban valamilyen egyéb pozíciót betöltött. Tehát az, hogy valaki mondjuk elvégzett bármilyen értelmes és bármilyen szenzitív, és nem tudom, hogy milyen tulajdonságok kellenek egy művészeti titkárnak, tehát bármilyen ilyen tulajdonság halmazzal rendelkezik, hogyha nincsen rálátás a színház egészének a működésére, akkor nem tud jó művészeti titkár lenni, tehát a művészeti titkár nem az utcáról lép be a színházba.
Ebben igazad van, mert én asszisztens voltam, és azt gondolom, hogy amit az asszisztens egy produkciónál csinál, azt csinálja tulajdonképpen a művészeti titkár a teljes színházban. Tehát ott az asszisztensként egy produkció mindenét kell bábozni, művészeti titkárként meg az összes produkció, meg az összes színház összes mindenét kell bábozni. Igen, ebben igazad van.
Rendező asszisztensként annyira a jelenben lehet élni. Tehát most ezt az abszurd szituációt próbálom leírni, amikor a művészeti titkár nem a jelenben él. Tehát mivel, hogy most a márciusi műsort csináljuk, igazából jobban képbe vagyok a márciusi műsorral, tehát néha sarokba lehet engem állítani azzal a kérdéssel, hogy jövő héten mit játszunk. Hogyha épp nem akkor készülnék a munkarendi értekezletre, vagy nem akkor tartanám, lehet, hogy zavarban lennék. A márciusról jobban tudnék beszélni, sőt, van, hogy bejön mondjuk egy asszisztens hozzám, és azt hallja, hogy én telefonban ilyeneket mondok, hogy 2014 május. És akkor mondja, hogy de hol tartasz? Hát mondom, én körülbelül ennyivel előrébb, tehát hogy most ez itt már megy, szépen csináljátok, 2 hét múlva bemutató, biztos jó lesz, oké. Tehát, hogy egy ilyen hülye helyzetben van az ember, és néha segítséget kell a döntéseihez kapnia, és mondjuk elmegy színpadmesterhez, és rákérdez mondjuk egy olyan dologra, amikor a színpadmester épp azzal van elfoglalva, hogy holnap, Istenem, de le kell azt bontani, fel kell azt építeni, nem lesznek készen, tele van az aktuális gondokkal, te meg kérdezel valamit, hogy ugye márciusban, hogyha ez itt van, ez meg ott van, meg nem tudom mi, és hogyha szerencséd van, akkor rá tudod venni, hogy elgondolkodjon ezen, de nem csak szerencsédnek kell lenni, hanem egy jó művészeti titkárnak azt is kell találni, hogy melyik az a pillanat, amikor a színpadmesterre lép egy 3 hónappal későbbi dologról lehet beszélgetni, hogy ne tűnjön tényleg teljesen abszurdnak, meg oda nem illőnek a napi problémákhoz. Na de ez most egy hosszú lére eresztettem, de az a lényege, hogy valóban át kell látni minden egyes tárnak a működését, a minden egyes szegmensnek a működését, a szervezésnek, a közönségszervezésnek, és amikor ezeket valamennyire átlátod, ami természetesen nem azt jelenti, hogy jobb közönségszervező vagy, mint ők, vagy jobb fővilágosító vagy, mint ők, hanem csak egyszerűen valamennyire tiszt képben vagy a munkájukkal, akkor, hogyha van egy ilyen összegző képességed, akkor talán tudsz jó művészeti titkár lenni.
Péter, mondta, tanítanál, tanítottál, tanítasz bárkit, tehát, hogy te átadnád azt az iszonyú mennyiségű tapasztalatot, amit az elmúlt évtizedekben, ahogy mondtad, a Vígszínházban mindent átéltél, amit átélhet egy nyűvtitkár.
Hát ezen még nem gondolkodtam, mivel ilyen képzés nincs, de mondjuk meg se keresett senki, hogy ilyet csinálnék-e. Nem tudom, hogy egyáltalán átadható, vagy egy bizonyos része átadható, aztán a többi. Most nem tudom, például az előbb közben akartam szólni, hogy jó művészeti titkárnak leginkább beszélgetnie kell, jól tudni. Nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor segítettem ki másik színházi kollégát, amikor látszólag ütköztünk, és akkor rávezettem, hogy te, milyen napról beszélünk, szombat vagy vasárnap? Igen. Hát akkor mi lenne, hogyha nálatok játszana az illető délután, nálunk este vagy fordítva? Jaj, hogy ez ki eszébe se jutott. Tehát nem minden egy lélektelen régen levél vagy fax, most meg már e-mail, beszélgetni, beszélgetni, beszélgetni. Amit meg a Csabi mondott, hogy a tárak munkájára rálátni, igen, tehát azzal nem árt tisztában lenni, hogy annak a produkciónak x óra a bontása, x óra az építése, mennyit kell világítani, mert úgy kell sakkozni. A hétfői napra lehetőleg ne tűzzük ki azt, mert nem lehet eladni, az már a szervezés. De erre csak rá lehet jönni.
Én azt gondolom, hogy
affinitás kell hozzá.
Igen, tehát igen. Mindenképpen kell affinitás, de alapokat lehet átadni. Tehát én például Nyíregyházán Rosszót tanítottam, de az egyik utódom az nem volt előtte művészeti titkár, való igaz színházban dolgozott, több munkakörben is dolgozott színházba, de az irodai létezésről fogalma nem volt. És azért tudtam, hogy mikortól nem vagyok, vagy tudtuk, hogy én mikortól nem vagyok, és ő előtte szépen egy olyan 2 hónappal elkezdett följárni hozzám, hogy folyamatában lássa a dolgokat, mert én is azt gondolom, hogy ez nem olyan, hogy odadom, aztán tessék. Hanem hogy lássa, hogy hallja, lássa, hogy hogy történnek a dolgok, hogy megyek át a tárvezetőkhöz, vagy hogy tartok egy munkarendit. De vannak dolgok szerintem, amik átadhatók, és utána a készség és az odafigyelés, hogy ami történik körülötte, azt hogy dolgozza föl az ember.
Igen, szóval odafigyelés, az nekem egy jópofa történet volt, még új voltam a Vígbe, amikor egy szombaton felújtó próbája volt a Csókos asszonynak és a szcenikus, meg a színpadmester álltak kint a kapuba összekulcsolt kezekkel, és engem vártak. Mondom, valami baj van? Igen, mert ezt igazán megmondhattam volna, hogy egy órával később kezdődik a próba, mert akkor ők nem hajtják magukat el. Hát mondom, bocsánat, ez nem tudom, valahogy elsikadt, de akkor még sem mobiltelefon, semmilyen nem volt. Odafigyelés, jó, ők kipuffogták magukat, elindult a próba, én lementem a szembe lévő boltba, vettem egy üveg konyakot, és átvittem nekik, hogy egészségetekre. És ezzel ki lett húzva az összes méregfog.
Tökéletes végszó, úgyhogy most mi is tulajdonképpen
Ígyunk
nyúlhatunk a
konyakot.
konyakhoz, meg egyébként igen, tehát azt hiszem, hogy ez a beszélgetés meg végképp meggyőzött mindenkit arról, hogy a
Hogy ne
művészeti
akarja.
titke, hát egyrészt, hogy ne akarjatok művtitkárok lenni,
Ne,
kedves
ne, ne,
gyerekek,
ne, ne.
másrészt, hogy
Nem
a
is
művészet,
tanítják sehol.
és ti se tanítjátok, másrészt, hogy a művtitkárok nagyon jól beszélgetnek. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és ne legyenek váratlan események, hanem ideális, tökéletes egyeztetést, és még mi mindent kívánok nektek. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönöm a
Mi is
lehetőséget.
köszönjük.